Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapon, az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szent igét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott levele 3. részében, a 7. verstől a 14. versig a következőképpen. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, és hogy találtassam ő benne, mint akinek nem saját igazságom van a törvényből, hanem a Krisztusba vetett hitáltal van igazságom Istentől a hit alapján. Mindezt pedig azért teszem, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való közösséget, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valamiképpen eljutnék a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már tökéletessé lettem volna, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé, Isten felülről való elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, íme Pál apostol személyes vallomását hallhattuk arról, hogy milyen az igazi kereszténység. Az igazi kereszténység az Jézus Krisztussal való élet. Az Úr Jézus szenvedéseiben való közösség is, a szenvedésekben vele való közösség. Más alkalommal egyenesen Pál apostol arról ír, hogy az én testemben betöltsem azt, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az ő testéért, ami az egyház. Itt megállunk, amikor ilyen mondatot olvasunk, ugye, hát mi híja lehetne a Krisztus szenvedésének? Hát abban semmi híja nincsen, hogy tökéletesen megváltott minket ártatlan szenvedésével és halálával. De hogy sok nyomorúságon, szorongattatáson át kell nékünk az Isten országába bemennünk, ahogy Pál apostol ezzel vigasztalta az egyik gyülekezet tagjait, hogy szenvedés közösségben kell lennünk Krisztussal. Hát ez az, aminek híja van, hogyha nem vállaljuk, meg hogyha vállaljuk, de tudjuk, hogy még következik, amit majd az Úr kirendel. És azt mind be kell tölteni. Az övéinek, a Krisztus testéért, ami az egyház, vállalniuk kell, amivel Krisztus követése jár ebben a világban. Ebben a világban, amely ugyan itt Európában évszázadokon keresztül névleg keresztjén volt, vagy a másik szóhasználat szerint keresztény, de mindig világ maradt. A világ nem tudja önmagát megváltoztatni. Lehet bevonni keresztény mázzal, de a névleges kereszténység csak ilyen mázzal bevont pogányság. Az élő és igazi kereszténység az mindig kevés volt. És akik valóban komolyan törekedtek Jézus Krisztust követni, azokat valamiképpen mindig kinézték, ez a legenyhébb, ami történt, kinézték maguk közül a többiek. Nem illenek bele a képbe. Akik polgárjogot nyertek kegyelemből, mert csak is kegyelemből lehet polgárjogot nyerni a mennyben, az Isten országában, azok bizony idegenné lettek ebben a világban, a saját családtagjaink körében is. Hát ismerjük ezt. Persze nagy különbség van a között, hogy egy országnak, egy népnek a kultúrája mennyire hordoz keresztény hatásokat. Javára van a népnek, az egész társadalomnak, hogyha keresztény hatásokat hordoz. A mindennapi élete, az életének a szokásrendje, a kultúrája. Óriási különbség ez ahhoz képest, azoknak a népeknek a helyzetéhez képest, akik a hinduizmus sötétségében, vagy a buddhizmus bűvöletében vannak, vagy az iszlámnak a kemény igájában. Miért mondom ezeket most az ige hirdetés elején? Hát azért, mert egy különleges nap, ez a mostani vasárnap, augusztus 20-a, Magyarországon István király ünnepe, az államalapítás ünnepe. És ugye arra emlékezünk, hogy István király a maga eszközeivel, úgy, ahogy ő azt uralkodói bölcsességgel belátta, meg hatalommal intézhette, bevezette a magyarok elődeit a kereszténynek nevezett nyugati népek körébe. És ez az úgynevezett keresztény Magyarország az, ami több mint egy évezrede fönnállhatott, ha sok minden tragédián keresztül is. De hát amit elmondtam már, annak a fényében kell ezt is látni. Hálát adhatunk Istennek, hogy mi keresztény hatásokat hordozó népkörében jöhettünk-e világra és nevelkedhettünk. Még a pártállami időben is, mert nem tudtak mindent felszámolni és megszüntetni, de ne feledjük, hogy azért az a kereszténység, amibe akkor beletagozódott a magyarság is, és amiben jóhiszeműen belevezette István király a népét, hát annak csak egy töredéke volt valódi, akkor is. És nem lehet büszkén mellett veregetni, hogy mi mennyire őrizzük a keresztény értékeket. Mert mi az, hogy keresztény értékek? Egyáltalán, amikor az ember már magának tulajdonít bizonyos értékeket és értékek megőrzését, azzal csak azt árulja el, hogy nincs fogalma az igazi kereszténységről. Mert az igazi kereszténységben minden Jézus Krisztusról szól, és minden Jézus Krisztusra mutat. Még a 2000. esztendőről szóló lelkipásztori jelentésemben, Nyáregyházán, idéztem gyermekkorom egyik hittankönyvéből ezeket a sorokat, amiket most is idézni fogok, mert nagyon pontosan határozta meg, hogy mi történt a népünkkel István király uralma és a nyugati keresztény népek közé a népet bevezető uralkodása alatt. Idézem. István egyházi és világi törvényeket rendelt, melyek által népe egyházi és polgári életét a nyugati népekéhez tette hasonlóvá. Ugyanakkor a nép tanítás és Isten igéjének meghallgatása nélkül nevelkedett fel. Szentek, képek, ereklyék tiszteletéből, böjtölésből, búcsújárásból, külső szertartásokból és babonából állott a nép vallása. Máriának hazánkban mintegy 140 helyen mutogatták csodatévő képeit. De a Szentírásról, Krisztus érdeméről, a hit által való megigazulásról, a keresztény vallása fő igazságairól a nép semmit sem tudott. Eddig az idézet. Évszázadokon keresztül ez volt. Csak itt-ott a szerzetesek között létezett valódi Krisztus követés, meg akik az ő közelükben ennek a hatása alá kerülhettek. Őszintén kereszténynek gondolták magukat, sokan, a királyok is, de az nem a valódi Krisztus követés, nem a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat volt. És abban a lelkészi jelentésemben aztán ezt írtam tovább, csak a valdensek és husziták szenvedéssel megpecsételt bizonságtétele, majd a reformáció térhódítása hozta el sokak számára az evangélium igazi megismerését. A Jézus Krisztushoz való megtérés Istentől elkészített lehetőségét. A véres és a vértelen ellenreformáció évszázadaiban, majd a racionalista teológiai irányzatok ismétlődő belső pusztításai ellenére mindig újból az Úr igéjének megalkuvás és ködösítés nélküli hirdetése hozott megújulást. A Szentírás abszolút tekintélyét elfogadó, az Úr Jézus Krisztusnak bűnbánatban fogant hittel engedelmeskedő, és a Szentlélek vezetését őszintén kereső bizonságtevők szolgálata nyomán adott Isten ébredést nemzedékről nemzedékre, hogy emberek igazán hívővé legyenek. Ez a történetünk. A közelmúltig és a jelenig. És most is csak azt kérhetjük, hogy Isten támasszon újra ilyen ige hirdetőket, akik megalkuvás és ködösítés nélkül az Urat szolgálják, az Úr igéjét hirdetik. Mert erre van szükség. Akár tetszik az embereknek, akár nem tetszik az embereknek. Nem szokások, meg hagyományok ápolására van szükség, nem úgynevezett keresztény értékek megőrzésére, bár jó, ha az állam védi ezeket, sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint sok nyugati társadalom, ahol már minden bomlik és omlik, de valódi kereszténységre van szükség, anélkül nincs üdvösség. És mi a valódi, az igazi keresztény élet? Hát itt vagyunk, amit Pál apostol megvallott, hogy mit jelent számára a nagy életfordulat, amit Jézus Krisztus munkált, és annak a jelenben való hatása és a jövőre tekintő reménysége. Minden igazi kereszténységben, minden egyes hívő életében ott kell, hogy legyen egy nagy fordulat. És hogyan történt az? Pállal is hogyan történt, aki vakbuzgó főfarizeus volt korábban, és a Jézusban hívőket üldözte? Hát úgy, hogy össze kellett roppannia a hiú ábrándjainak, az önmaga felől táplált hamis elképzeléseinek, össze kellett roppannia az önigazságának, Össze kellett törnie a szíve keménységének, amivel ő vallásos buzgóságban teljesíteni akart, és azt gondolta jó farizeus módjára, hogy amit én teljesítek, az aztán nagyszerű, azt még az Istennek is méltányolnia kell bizonnyal. Hát pontosan ebből kell megtérnie mindegyikünknek, hogy mi magunkat próbáljuk igazolni. És valamire próbálunk hivatkozni, magunkat akarjuk bizonyítani, hogy külön vagyok, mint a másik. Nem vagyok olyan. Mennyire szorosan kapcsolódik az evangéliumi ige szakasszal, ugye Pálnak ez a vallomása. Amikor az Úr Jézus bemutatta a farizeus imádságát, ami valójában nem volt imádság, pedig szépen kezdődött, forma szerint szépen kezdődött. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. A folytatás az már rögtön elrontja az egészet. Illendően kezdődik, Isten, hálát adok neked. De aztán miről szól az egész, hogy én mit teljesítek? Az ember a saját dicsőségét keresi. A bűneset óta így van ez. Az ember a saját lényének az istenítését próbálja valamiképpen keresztül vinni. Olyanok lesztek, mint az Isten, ezzel letette meg az őskígyó ősszüleinket. Dicsőséget akar magának szerezni az ember, még az Isten előtt is. És azt hiszi, hogy ez jó. Ennek össze kell roppannia. Tehát nincs hitre jutás anélkül, hogy a magam hiú dicsőségvágya, és mindaz, amire úgy gondoltam, hogy hivatkozhatom, másokkal szemben, meg még Isten előtt is, ennek össze kell roppannia. Az előző sorokban Pál így tekint vissza mindarra, amit a nagy fordulatkor, amikor nem csak hogy összeroppantak a hiú ábrándjai, hanem a feltámadott, megdicsőült Jézus Krisztus kijelentette magát neki, és így ismerte meg, kezdte megismerni az ő feltámadásának erejét, visszatekint arra, hogy mit ítélt kárnak és szemétnek. Mindabból, ami előtte olyan nagy dolognak számított az életében. Nagy dolognak számított, hogy Izrael népe köréből származik. Isten választott népe, amelyet Isten különített el a pogány népek közül. Benjámin törzséből. Szabályosan, 8 naposan lett körülmetélve. Igazi zsidó. És aztán a farizeusoknak a szigorú vallási irányzatához tartozott, akik az Isten törvényét aprólékosan meg akarták tartani, ők így gondolták legalábbis. Magas képzettséget szerzett az akkori legkiválóbb, hadd mondjam így, teológiai főiskolán, Gamálielnél. És mindazt, ami nekem nyereség volt, írja Pál, kárnak ítéltem. Kárnak ítéltem a Krisztusért. És ez, hogy kárnak ítéltem, ez itt az eredeti szövegben úgy hangzik, mint ami végérvényes. Ez bekövetkezett, és a jelenben is ez hat. Ez az érvényes, végérvényes. Kárnak ítéltem, hogy kinek számítottam, hogy felnéztek rám, micsoda megbízást kaptam a főpapoktól. Kárnak ítéltem a Krisztusért. Aztán szól a jelenről, hogy most is kárnak ítélek, és szemétnek ítélek. Minden ilyet, amiben megkísért az, hogy a saját teljesítményemre tekintsek, és azzal hivalkodjam, és azzal próbáljam igazolni és bizonyítani magamat. Mert ez a kísértés ott lesz mindvégig, amíg ebben a világban tart minket az Úr. És ha Pálnak ezzel meg kellett küzdenie, hogy ne kellene nekünk is megküzdeni vele. Amik mögöttem vannak, azokat elfelejtve, írja. Célegyenes törekszem, igyekszem az Isten felülről való elhívásának a jutalmára Krisztus Jézusban. Nem akarom fölemlegetni, hogy én mit teljesítettem. Nem akarok vele foglalkozni. Hála Istennek azért, hogy nem kell a bűneimre se emlékeznem, mert Isten azt mondja a megbocsátott bűnökről, hogy én meg nem emlékezem azokról. Bűneidről többé nem emlékezem. Ha mégis valamire emlékezni kell, amíg itt a földön tart az Úristen, azt azért adja Isten, hogy el ne bizakodjam. De nem kell azzal sem foglalkoznom, hogy én mit teljesítettem. Voltak helyzetek, amikor persze a tényeket néven kellett neveznie Pálnak, mert azok tények, épp azért, hogy ne vessék meg az ő szolgálatát azok, akik az ő szolgálata révén jutottak hitre Krisztusban, aztán fölnőtt a nagy énjük Korintusban sokaknak, ugye, és elkezdtek pártoskodni. De hogy ír ezekről a tényekről is Pál apostol például az első korintusi levél 15. részében? Leírja azt, hogy többet munkálkodtam, fáradoztam, mint azok mindnyájan, tudnélik a többi apostol. És hogy folytatja? De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tény az, hogy többet munkálkodott, többet fáradozott. Mert megtehette. Mert Isten képessé tette rá. De nem én teljesítettem valamit, hanem az Istennek velem való kegyelme. És ami mozgat, az, hogy az Úr Jézussal való közösségben növekedjem, érlelődjem. Ne az énem növekedjen, hanem a Krisztus megismerésében jussak előbbre. Megismerjem őt, és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való közösséget, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valamiképpen eljutnék a halottak közül való feltámadásra. És ez a részlet jelzi azt, hogy saját magát is óvja, meg a hallgatóit, a gyülekezet tagjait is óvja minden elbizakodástól. Ott van egymás mellett a csodálatos bizonyosság, majd ez a fejezet azzal zárul, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, honnét az üdvözítő Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Azzal az erővel, amellyel alá tud rendelni önmagának mindent. Ez a bizonyosság. De ez nem magabiztosság. Bizonyosság az Úrban. De nem elbizakodás. Az elbizakodás kísértésétől óvjon az Úr mindegyikünket, az úgynevezett hívő gőgtől, ami nem hívő, hogy igazi kereszténységben járjunk, oda számva magunkat, annak az Úr Jézus Krisztusnak, aki az én Uram, aki szeretett engem és önmagát adta értem, és ezért, és így az én Uram. És a világ minden kincséhez, meg minden képzettségéhez sem mérhető az, hogy Jézus Krisztust, mint megváltó Uramat ismerhetem. És az mozgat, az űz, hogy egyre jobban megismerjem őt. Hogy a szívemben, egész lényemben, testi valómban is hordozzam azt, hogy ő meghalt értem. Akkor én nem a magamé vagyok. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadtatott. És az ő feltámadásának ereje hordozzon engem. Az élő Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek hatalmával. Ő adjon győzelmet önmagam fölött, a kísértések fölött, a harcokban, amiket meg kell vívni és el kell szenvedni. Ő tegyen győztessé, aki megragadott engem. Nem magamnak köszönhetem, hogy megtértem, nem magamnak köszönhetem, hogy hitre jutottam. Nem magamnak köszönhetem, hogy Jézus Krisztust megismerhettem, ő ragadott meg engem. Benne van bizonyosságom. Ez a bizonyosság az, hogy ő benne, Jézus Krisztusban a helyzetem az már tökéletes. Az már tökéletesen el van rendezve. Mert hogy Jézus Krisztus váltsága, áldozata, az tökéletes és örökérvény. Az állapotom, az még nem tökéletes. Nem gondolom, hogy már elértem, vagy már tökéletessé lettem volna, más fordításban célnál, célhoz értem volna. De egyet teszek, ami mögöttem van, elfelejtve. Célegyenest, céltudatosan futok. Igen, mert a pályát végig kell futni. A pályára behozott az Úr, de a pályát végig kell futni, céltudatosan. Így futok. A mennyei elhívás, a felülről való elhívás jutalmáért. És az a jutalom sem az én teljesítményemnek a jutalma lesz, hanem kegyelemből való jutalom. Mindannak a jutalma, amit Isten munkálhatott bennem, és általam. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd vágyódjunk mi is az igazi kereszténységre, amiről Pál apostol bizonságtételéből hallhattunk most. Könyörülj rajtunk, ha még bármiben is önmagunkra alapoznánk, és a magunk teljesítményével próbálnánk emberek előtt is, és előtted is megállni. Könyörülj rajtunk, és törj össze a szívünkben minden keménységet, minden önigazultságot, hogy találtassunk Krisztusban, mint akiknek nincs saját igazságunk a törvényből, emberi cselekedetből, hanem csak is az Úr Jézus Krisztusban való hitáltal. Az ő igazsága a miénk, amit nekünk ajándékoztál. Mert ez az igazi kereszténység. Erre vezess el még sokakat közöttünk és körülöttünk, kérünk. Amikor ez a világ egyre sötétebb és egyre zajosabb, és egyre inkább elnyomja hangoskodásával a te igédet. Áld meg a tieid bizonságtételét. Áld meg az ige hirdetőket, hogy tisztán és igazán hirdessék a te igédet. És ne emberi érdekeket meg értékeket hirdessenek csupán. Jézus Krisztust kell és szabad nekünk hirdetnünk. Köszönjük, hogy annyi alkalom lehet még. Köszönjük, amit te készítettél. Az elmúlt hetekben is, csendes heteken, gyermekevangelizációs klubokban. Könyörülj azokon, gyermekeken és felnőtteken, akik a te igédet hallhatták, és a szívükbe hatolt, a szívükbe hasított, és döntést munkált, hogy megálljanak a hitben, akiket megérintett igéd, de még nem adták át a szívüket, hadd adják át szívüket, életüket Jézus Krisztusnak. Áld meg azokat, akik szolgáltak igéddel. Láttasd meg velük a te munkádat. Nem a magunk munkájának eredményességét kell nekünk látnunk, de olyan csodálatos és jó, amikor a te munkálkodásodnak láthatjuk az eredményét, hatását. Abban, amiben minket is beleállítottál, belevontál. Köszönjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztust várhatjuk vissza, és elébe készülhetünk. Hadd legyen ilyen készülésé az egész életünk. Ámen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson a lábunkat.